Erős várom Istenünk! Nagy szeretettel köszöntöm testvéreimet ezen a rendkívüli alkalmunkon. Köszöntelek benneteket Isten igéjével, a heti igével, Máté evangéliuma 11. fejezete 28. versével. Jézus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Isten legyen segítségünkre, hogy hívó szavát mindig meghalljuk, és nála keressük a megnyugvást, a békességet. Külön szeretettel köszöntöm az Endrefi család számos tagját templomunkban. Mint hirdettük, mint tudják, abból az alkalomból gyűltünk össze, hogy 100 évvel ezelőtt született Endrefi Zoltán néhai lelkészünk, aki szolgálatának utolsó idejét itt Nyíregyházán töltötte. Szűk 2 hét múlva lesz pontosan a dátuma ennek, de erre az alkalomra tudtuk itt összehívni ezt az emlékezést. Külön köszöntöm Orosz László író urat, aki ebből az alkalomból egy könyvet készített, Felső Szeli és az Endrefiek címmel, és ennek a most megjelenő könyvnek a bemutatója lesz ezen az alkalmon. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, köszönjük, hogy szeretettel szólsz hozzánk, és megváltónkat is azért küldted el, hogy tanulja legyen hozzánk való irgalmadnak. Add, hogy mindig komolyan vegyük igédet, és igyekezzünk tetszésedre élni. Áldásodat kérjük mostani együttlétünkre, áld meg emlékezésünket. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Dicsérjük Istent a 380. énekkel. Átadom a szót most Oros László felsőszeli író testvéremnek. Isten hozza hazánk!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 2 hét múlva, június 29-én lesz Endrefi Zoltán evangélikus lelkész születésének 100. évfordulója. Önök közül sokan személyesen ismerték őt, hisz közel 40 évig a nyíregyházi gyülekezet lelkipásztora volt. Én azonban most nem is róla, hanem az Endrefi családról szeretnék szólni. Arról a családról, akik sok nemzedéken át evangélikus tanítókat és lelkészeket adtak a magyar hazának. Ennek apropóján, illetve az ő tiszteletükre írtam meg ezt a könyvet, melynek címe Felsőszeli és az Endrefiek. A kötet címe tehát arról tanúskodik, hogy az írásomba igyekeztem beleszőni azokat az eseményeket is, amelyek összefüggnek falummal, Felsőszelivel. De talán kezdjük az elején. Az Endrefi ősök Felvidékről, pontosabban mondva a Trencsén megyei Bossászról származtak. Ez egy kis falu a Morva határ mentén, és lakosai is szlávok voltak. A család eredeti neve Ondrasek volt, amely a későbbi magyar környezet hatására Andrasovics lett. Az első ismert ősük, akinek a történetét is tudjuk, az Ondrasek György volt. Ő 1776-ban született, Pozsonyban végezte a teológiai tanulmányait, és 1802-től Békés Csabán lett evangélikus tanító. Ebben az időben már a magyarosabban hangzó Andrasovics nevet használja. 1844-ben aztán ő a 3 gyermekével együtt, konkrétan név szerint György, János és Károly, magyarosította a nevét Endrefire. Ő azonban ezt a nevet sosem használta, csak a gyermekei. A csabai temetőben lévő sírkövére is az Andrasovics nevet vésték. Egyébként ezeket a szép, szemformált, vörös márványköveket tavaly fedeztük fel a csabai temetőben. Nincs szándékom már részletezni a gyermekei történetét, hisz a könyvben mindent leírtam. Most talán csak annyit, hogy a 3 fiú közül annak idején Károly lett a legismertebb. Büszke is lehet rá az Endrefi família, hisz Károly az eperjesi tanulmánya idején 1845-ben Petőfit fogadta a tanuló ifjúság nevében. Tompa Mihály pedig megdicsérte a verseit. Nem is szólva arról, hogy századosként részt vett a szabadságharcban is. Annak leverése után lefokozták, és közlegényként besorozták az osztrák seregbe. Később egy függetlenségi szervezkedésben való részvételért 5 év várfogságra ítélték. A csehországi Terezienstadtban, ma Terezin, raboskodott, mégpedig Petőfi Istvánnal együtt. Míg aztán kegyelemmel szabadult. Utána úgymond jóra fordult a sorsa, hiszen ideig a békési lapokat szerkesztette, sőt, szolgabíróvá is megválasztották. Ami pedig János testvérét illeti, tulajdonképpen vele kezdődik az az egyenes ág, amelyből az itt lévő Endrefiek is származnak. Tehát ő folytatta édesapja mesterségét, vagyis tanító lett Mezőberényben. Majd 1851 és 1871 között egészen a haláláig Csabán tanított. Neki 2 fia volt, az egyik Béla, aki szintén tanító lett, illetve János, aki viszont elsőnként a családból lelkészi pályára lépett. János 1848-ban született még Mezőberényben. Az elemi iskoláit Csabán végezte, hisz édesapja akkor már ott tanított. Középiskolát a Szarvasi Gimnáziumban, a teológiát pedig Pozsonyban végezte el 1869-ben. Utána még egy évet a Jénai Egyetemen tanult. Lelkészi tevékenységét Tóth Komlóson kezdte, majd Fót és Domony következett. Az eddigi állomás helyei inkább szlovák környezetben, szlovák hívők között volt. Viszont 1888-ban a színmagyar, nagyszámú és sokkal jobb anyagi lehetőséget biztosító Felső-Szelibe került, vagyis a szülőfalomba. Meg kell jegyezni, hogy Endrefi nagyon jó pásztora volt az ottani gyülekezetnek. Szerették is őt a szeliek. Itt születtek aztán az Iker lányai, Erzsébet és Eugénia. Vilma testvérük még Domonyban látta meg a napvilágot, majd jött az annyira vár fiú, János. Endrefi egészen 1911-ig, tehát a nyugdíjasztatásáig volt a Felső-Szeliek lelkipásztora. Ekkor váltotta fel őt az új lelkészünk, Báró Podmanicki Pál. Közben az Endrefi gyerekek Budapesten jártak iskolába, mindnyájon az evangélikus gimnáziumban. János fia az érettségi után a pozsonyi teológián folytatta a tanulmányait. Felszentelése után először Selmecbányán volt segédlelkész, majd lelkész lett Lajos Komáromban. Ebben az időben tábori lelkészként vett részt az első világháborúban. Lényegében 1918-ba került Felső-Szelibe. Akkor belejött az édesapja, idős Endrefi János is, aki most már minden idejét az írásnak szentelte. Egyházi témájú színműveket írt, de publikált a sajtóban is, leginkább az Evangélikus Lapban. Ez Felvidéken jelent meg. Legismertebb műve a Jefte fogadalma volt, amelyet nagy sikere adtak elő a szlovákiai magyarok, de bemutatták úgy Magyarországon, sőt, a szövegét szlovák és német nyelvre is lefordították. Idős Endrefi János 90 éves korában, 1938. április 26-án hunyt el. Tehát a Felvidék visszacsatolását már nem érte meg, pedig ezt nagyon szerette volna. Sírja ma is a Felső-Szeli temetőben található, amelyet a szeliek nagy szeretettel gondoznak. Mint már említettem, János fia 1918-tól lelkészkedett a faluban. Neki két fia született itt, mármint Felső-Szeliben, Géza és Lóránt, az első szülött Zoltán pedig még Lajos Komáromban 1915-ben. Ifjú Endrefi János, mert a Felső-Szeliek a két Endrefi János ifjú és idős melléknével, illetve titulussal ismert, megkülönböztették meg. Tehát ő is nagyon jó lelkipásztora volt a Felső-Szelieknek. A felesége pedig, aki a kor szokása szerint diakonista nővér volt, útszolván másodorvosa lett a falunak. Az öreg Stéger doktorunk Felső-Szeliben mindig meg is kérdezte a betegeit. A naptiszteletű asszony látta már? Tehát ezzel is megbízott ugye a doktor a lelkésznő, illetve a lelkészünk feleségében. Egy szóval az Endrefi család teljes mértékben beilleszkedett a falu életébe. A tisztelendő úr vezette az evangélikus legényegyletet, illetve a sportklubot, a felesége pedig az evangélikus lánykört. Ezen kívül nagyon nagy érdemük volt a színművek betanításában is. Ezeket a műveket általában aztán télen játszották, és bevételüket a szegények között osztották szét. Endrefi Jánosnak jelentős az irodalmi tevékenysége is. Fizéli Ödön és Egyed Aladár lelkészekkel együtt szerkesztette a már említett evangélikus lapot, amely 1922 és 1938 között jelent meg először Léván, majd Somorján, végül Rozsnyól, amikor 1938-ban megszűnt. De a további felvidéki és magyarországi újságokban is publikált. 1930-ban részt vett Augsburgban az ágostai hitvallás 400 éves emlékünnepén. Ott ismerkedett meg a finn küldöttség tagjaival is. A találkozás emlékére aztán egy könyvet adott ki, amelynek címe a 450 éves Luther és a mai katolikusság. Ez 1934-ben jelent meg Pozsonyban. Ennek a könyvnek akkora sikere volt annak idején, hogy három kiadást is megért. Endrefit 1935-ben megválasztották a Szlovenszkói Magyar Evangélikus Szövetség titkárába. 1935-ben viszont olyan lehetőséget kapott, hogy a nagyobb teljesítmény, nagyobb lehetőségű Pozsonyban, akkor az ország fővárosában kapott lelkészi állást. Itt ugyanolyan aktívan dolgozott, mint első szelében. Alelnöke lett a patinás toldikörnek, hittant tanított a gimnáziumban, de előadott a teológián is. A háború után viszont mennie kellett. Egyszerűen kiutasították az országból. Először Mezőhegyesre került, majd 1947-ben a Mágocsra telepített felsőszeliek hívták meg lelkészüknek. 5 évig szolgált közöttük. Nyugdíjba vonulása után Nyíregyházán találjuk őt, az itteni szeretett otthonban. Mikor aztán a felesége elhunyt, újra megnősült. Máté Máriát, az otthon vezetőnőjét vette feleségül. Mária néni jelenleg a budapesti szeretett otthonban él. Endrefi János 82 éves korában, 1973. december 31-én hunyt el. Itt nyugszik a nyíregyházi temetőben. Az ő fiairól röviden csak ennyit. Géza sebészorvos lett, Lóránt katonatiszt, Zoltán pedig édesapja nyomában haladva lelkész lett. Ismét nincs szándékomban részletezni a sorsokat, hisz a könyvben róluk is rengeteget adatot megtalálnak. Csupán Zoltánról szólnak még néhány mondatot az évforduló alkalmával, illetve az ő tiszteletére. Endrefi Zoltán a gyermekkorát felsőszeliben töltötte. Ezekre az időkre mindig szívesen visszaemlékezett, majd pedig a pozsonyi magyar gimnáziumban érettségizett. Utána az ottani teológián tanult. A külhoni tanulmányait pedig Finnországban végezte. Onnan hazatérve, először édesapja mellett Pozsonban, majd felsőszeliben volt néhány hónapig segédlelkész. Utána következett Békéscsapa, illetve Újvidék. Nagyon nehéz idők voltak az újvidéki esztendők, hisz ott élte át úgy a hideg napok szomorú eseményeit, mint az 1944-es megtorlásokat is. Akkor lényegében a szlovák útlevele mentette meg az életét. Persze voltak kellemes élmények is az újvidéki parókián. Itt kötött házasságot 1943-ban Lukács Máriával, és itt születtek az ikerlányai Ildikó és Emőke. A háború után aztán először Csömörön, majd 1948-tól Nyíregyházán szolgált egészen a nyugdíjasztatásáig. De lényegében utána is az egyház szolgálata maradt. Munkájának jó része a Bokortanyákhoz köthető, ahol az evangélikus tirpákság nagy része élt, ismerte és beszélte a nyelvüket is, sőt, az 1960-as évekig rendszeresen tartott szlovák nyelvű istentiszteletet. De ezt az időszakot már önök is ismerik, illetve ismerhetik. Endrefi Zoltán házasságát 7 gyermekkel áldotta meg az Úr. A már említett ikreken kívül megszületett még Zsolt, Attila, Tamás, Helga és Zoltán. Endrefi Zoltán nagy tudású, nagyon felkészült lelkész volt. Ismerte a bibliai nyelveket, különösen a görög és a latin nyelven volt járatos. A magyar és a szlovák nyelv mellett kitűnően beszélt és olvasott németül és finnül. Endrefi Zoltán 2005. szeptember 10-én 90 éves korában hunyt el. 5 évvel később pedig az özvegye is követte őt. Mindketten itt a nyíregyházi temetőben nyugszanak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ez a könyv azonban mást is tartalmaz. Mégpedig néhány olyan személyiség élettörténetét, akik habár megérdemelnék, mégsem foglalkoznak velük a lexikonok. Ezek közé tartozik például Egyed Aladár, egykori sajógömöri lelkész, aki a Felvidéki Evangélikus Lap egyik szerkesztője volt Endrefi Jánossal együtt, és akit 1931-ben kiutasítottak Csehszlovákiából. Utána Szegeden lelkészkedett, illetve esperes is lett. A háború végén elhagyta az országot, Németországba került, végül aztán Amerikában folytatta a tevékenységét. A szocialista rendszer azonban elhagadta a nevét, de a története később a mai világokban sem kapott és kap elég figyelmet. Egy további érdekes személyiség volt még dr. Szentirmai Imre, tanár. Ő Endrefi Vilma férje volt. Fogarason együtt tanított Babits Mihállyal, barátok voltak, leveleztek is. Egyébként Szentirmai a Magyarországi Szociáldemokrata Párt tagja, majd előadó volt. Több mint 10 kötete jelent meg, amelyek egy része ma is megállja a helyét. Az viszont tény, hogy a háború idején úgymond eltévejedett, és a nemzeti szocialista eszmék híve lett. Ami pedig a címbe feltüntetett felsőszerűsített Endrefiek vonatkozását illeti, nyugodt szívvel elmondhatom, hogy az Endrefiek élete és munkássága annak idején teljesen összefonódott felsőszelivel. Ez a család több generáción át meghatározó szerepet játszott egyházunk életében, és minden erejével, tudásával és tehetségével a közösséget szolgálta. A könyvemben ezt igyekeztem feldolgozni. Megjegyzem azonban, hogy nem volt szándékomban dicshimnuszt írni róluk, hanem feltárni a valóságot. Tehát úgy a szépet és a kellemeset, mint a fájdalmasat és a rosszat, amelyek sok esetben igencsak személyesek lehetnek. Mindez azonban hozzátartozik az élethez, hisz az Endrefiek is elsősorban emberek voltak. Véleményem szerint tehát ezek az úgynevezett kellemetlen részek sem vetnek rossz fényt az Endrefi családra és a lelkészekre. De erről majd önök is meggyőződhetnek, ha elolvassák a könyvet. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Testvéreim, figyelmébe ajánlom, hogy a könyvet meg is lehet vásárolni, nem csak beszélünk róla, a kijáratnál, ha jól tudom, megtalálható, 2000 forintért bárki megvásárolhatja. Már kész van a könyv. Most pedig felkérem dr. Endrefi Ildikót, hogy a család nevében szóljon az egybegyűltekhez.
Kedves emlékezők, valójában, amiről szeretnék néhány percben szólni, mert mindenkit arra kértünk, hogy 5-6 percben mondja el majd az édesapánkkal a vele kapcsolatos, a történelembe ágyazott, és főként a hitbeli ébredéssel kapcsolatos élményeiket, ami bizony itt Nyíregyházan az 1950-es évektől, még azelőtt is 1947-48-tól bekövetkezett. Én családi vonatkozásokat szeretnék csak említeni, ami szintén ismeretes, hogy egyetlen lelkés sem ismertethető úgy, hogy a feleségéről, édesanyánkról nem szólnánk, hiszen a 7 gyerekkel, a háztartással, a háttérrel valakinek mindig kellett foglalkozni, és ő ezt megtette. De abban az időben én emlékszem, még a lelkész családok között is olyan volt a kapcsolat, hogy nem csak a lelkészek imádkoztak együtt hét elején, hanem bizony a papnék is összegyűltek és közösen imádkoztak. Tehát egy egészen más időszak volt. Ez az időszak, tehát a családunk 1948-ban került ide, apukát novemberben megválasztották, mi télen költöztünk Csömörről, borzasztó hideg volt. Attila már 49-ben a Lutherházban született, és a többi testvérünk pedig már a Luther utca 19 és Felszabadulás 19-nek is nevezett parókián. Az 50-es évek sorsfordítók voltak. Egyrészt rengeteg veszteség érte az egyházat, iskoláit elvesztette, Nyíregyházán több mint 50-et, és mégis egy másik vonulatról is meg kell emlékezni, amit maga az Úristen indított el, az ébredést, amit az evangelizációk jelentettek. Az országban több helyen voltak, Fóttól kezdve nagyon sok helyen, Szilvásváradon, ahova csak édesapám is elment, de bizony itt Nyíregyházán is. Mégpedig a tanyavilágban, sőt a Kürt utcán is, ahol most az általános iskoláknak az ebédlője van. Még emlékszünk gyerekként ezekre az alkalmakra, és részben az, hogy államosítás beindul a kommunizmus, ugyanakkor evangelizációk vannak, ahova igen-igen nagy számba ment a tanyavilág lakossága. Ez utólag is látva semmi más nem lehetett, mint annak az Úristennek a munkája, akinek a kegyelméből élhetett a családunk, az őseink is, és az a hit, amellyel szüleink, nagyszüleink ragaszkodtak magához, az Úrhoz, ez vihette előre az ügyet. Hát voltak elhajlások, megmondtam őszintén, szívesen elfeledkeznék az említett Szentirmai Imrétről, de a Orosz László szerint nem lehet, de ettől függetlenül maga a család mindig az Úrhoz ragaszkodó család volt. Én arra emlékszem vissza, hogy a nagyon fontos a lelkés családokban, hogy ők maguk neveljék hitre a gyerekeiket. Reggelenként, hiába rohantunk iskolába, voltak áhítatok, ha más nem reggeli, közben is az esti imádság sem maradhatott el. Így nőttünk fel, az egyes területek az édesapám körzetének a életéről, vele kapcsolatos munkájáról majd személy szerint mások számolnak be. Én csak azt szeretném mondani, hogy néhány évtized, hát szeretetteljes, még ha idénként zaklatott, tehát mondjuk az AIH-tól valaki megjelent, hogy mi nem tanulhatunk tovább, így felzaklattak, főként édesanyánkat zaklatták fel. Ezeket elfelejtettük utólag, mert semmi nem következett be. Viszonylag békésen élt a családunk. Egészen addig még más testvérünk beteg nem lett, 1999-ben és 2001-ben elment. Iszonyú küzdelem volt ez az egész családnak, még el tudták engedni, legyen meg az Úr akaratja. Utána édesapám ment el 2005-ben, az édesanyánkat rettenetesen megviselte, már szinte erősíteni kellett, hogy tudjon az unokákkal foglalkozni, akik félárvák lettek. És mikor Békés Csabán még a Tamás testvérünknek felesége is elment 2006-ba, akkor pedig a négy gyerek teljesen árva lett. És ezek után jött a 2010-es év, amikor Zsolt testvérünk ment el, és ez már édesanyánkat is elvitte. Ugyanakkor pedig azok az írások, amik megmaradtak, levelek, lapok, amiket küldtek a családtagoknak, hihetetlen erősítés volt, és amit édesanyánk mondott ki a Zsoltár menetelekor, legyen meg az Úr akaratja, ez volt az ő mottójuk. Köszönöm szépen.
Sorvai Gábor egy Reményik verset fog elszavalni, egy olyan verset, amit annak idején Endrefi Zoltán testvérünk sokszor idézgetett.
Reményik Sándor, akarom. Akarom, fontos, ne legyek magamnak. A végtelen falban legyek egy tégla, lépcső, mint felhalad valaki más. Ekevas, mely mélyen a földbe ás, ám a kalász nem az ő érdeme. Legyek a szél, mely hordja magot, de szirmát ki nem bontja a virágnak, s az emberek, mikor a mezőn járnak, a virágban hagy gyönyörködjenek. Legyek a kendő, mely könnyet töröl. Legyek a csend, mely mindig enyhet ad. A kéz legyek, mely váltig simogat. Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok. Legyek a fáradt pillákon az álom, legyek a déli báb, mely megjelen és nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem, legyek a déli báb a rónaságon. Legyek a vén föld fekete szívéből egy mély sóhajtás fel az égig, legyek a drót, mint üzenet megy végig, és cseréljenek ki, ha elszakadtam. Sok lélek alatt legyek a tudaj, egyszerű, durván összerót ladik, mit tengerbe visznek mély folyók. Legyek a hegedű, mely végtelenbe sír, míg le nem teszi a művész a vonót.
Én magam nem ismerhettem néhai Jendrefi Zoltán testvéremet, de a gyülekezet tagjaitól nagyon sok mindent hallottam róla. A gyülekezet tagjaimban ma is elevenen él az ő emléke, sokszor idézgetik prédikációit, sokszor elmondják, hogy mi volt a szép, mi volt a különös benne. És most a következőkben gyülekezetünk tagjai emlékeznek röviden Endrefi Zoltán testvérünkre. Először Hugyecné Ilike Rozsét szőlőről, az 1950-es évek evangelizációit eleveníti fel, majd az első konfirmandusok nevében szól Csengeri Andrásné, az Orosz Forgács Tanyai gyülekezet rész, és a Szokol Barta család nevében pedig Szokol László. Végül a Manda Bokri gyülekezet rész nevében szól Hibján Jánosné Erzsike.
Kedves testvérek, Endrefi Zoltán nagy tisztelendő úr 1948-ban érkezett családjával hozzánk a térpák világba. Szeretnék néhány emlékképet felidézni. Természetesen visszaemlékezéseim személyes élmények. 12 éves voltam, amikor a nagy tiszteletben álló lelkészünk körzetünkben Rozsgrédban kezdte nyíregyházi szolgálatát. A 48-49-es, majd az 50-es évek mindenki számára nagyon nehéz, kemény, emberpróbáló évek voltak. Nélkülözés, éhség, politikai megszorítások. De felejtsük el. Hiszen vannak szép emlékek. Ő készített fel 1950-ben a konfirmációra, a 4-es számú, ma evangélikus általános iskolában. Drága lelkészünk nagyon szerette a rendet, fegyelmet. Valószínű, mert szeretett minket. Ezzel én is így voltam a pedagógus pályámon. Szigorúan kérte a megtanulandókat. Különösen az énekek megtanulására figyelt oda. Mindenkinek fel kellett mondani az Erős Várom Mi Istenünk evangélikus himnuszt, minden verszakával természetesen. Itt kell, hogy elmondjam, milyen csodálatos élmény volt az 50 éves konfirmandus találkozó ővele. Nagyon szép emlékek maradtak az evangelizációs sorozatról is, amelyek a rozsgrédi iskolában esténként egy hétig teltházzal folytak. Tisztelendő úr azon a héten nálunk szállt meg. Innen vannak a családi kapcsolataink, idézőjelbetéve. Délelőtt családot látogatott. Délben hazajött. Mi csendben voltunk, míg ő készült az esti szolgálatra. Nagyon szerettük hallgatni egyenes, oktató, sokszor kemény prédikációit. Azért, hogy a bűnös emberek figyelmét bűneik felismerésére irányítsa. Igen, magyarázatait nagy alapossággal tette számunkra könnyen érthetővé. Munkáját nagyon szerette. Időskorában örömmel jött el a rozsréti imaházba szolgálni, kedves feleségével, Mária nénivel. Nekem ezek az alkalmak nem csak vasárnapok, hanem nagy-nagy ünnepek voltak. Életem fordulópontja a házasságkötésem volt. Természetes volt, hogy nagyra besült lelkészünk áldásával indultam el az életre. Nagy hálával emlékezem rá, születésének századik évfordulója alkalmával. Remélem, Ha jól gazdálkodtunk az életünkkel, majd találkozunk Jézus országában. Legyen szívünkben hála, nagy tiszteletű Úr, drága Zoli bácsink áldott életéért. Tudom, az én megváltóm él, és utoljára porom felett megáll.
Tisztelt ünneplő gyülekezet! 65 évvel ezelőtt első konfirmandusai voltunk Endrefi Zoltán nagy tiszteletű úrnak. Helyesbite nem kell, mert én már ehhez hasonló beszédet már elmondtam a konfirmációi, ez idei konfirmandusoknak a ünneplő közönségeiről is. Nem 105-en, hanem 116-an voltunk. Az iskola dísztermébe tartotta azt a lelki megerősítő és számonkérő oktatását rajtunk, miután nekünk nem kellett tanítani a mi atyánkot, meg a hiszek egyet és az alap, megvolt a hittan minden héten legalább háromszor. Igaz, hogy az 50-es években ez már ugye államosított iskolánk volt, de a hittanóra még folyt. Otthonról is hoztuk, nem kellett neki alapvető dolgokkal foglalkoznia. Inkább az imának a fontosságának és az úrvacsora vétel fontosságára hívta fel mindig a figyelmünket. Úrvacsorát úgy vegyünk megbánó szívvel, amikor gondoljuk, hogy szükségünk van rá. Akár hetente is, ha úgy érezzük, hogy megerősítésre van szükségünk, és bűnbocsánatra. Az imánál megkérdeztük, hogy milyen hangosan imádkozzunk. Azt mondta, hogy a saját fülünkkel halljuk, mert Isten úgy is tudja a szívünkben mi van, és nem kell ordibálni, mutatni a másiknak, hogy én hogy tudok imádkozni. Tehát ilyen apróságra is kiterjedt Zoli bácsinak a figyelme, hogy a belsőnkbe imádkozzunk, a lelkünkkel imádkozzunk. Mondtam az elmúlt időszakban, hogy kell viselkednünk a templomba, ha bejövünk, csendesedjünk el és imádkozzunk, mert akkor még úgy volt, hogy az Isten tisztelet előtt még a hívek énekeltek maguktól, nem orgona kísérettel, hanem maguktól. Ki mikor megkezdett egy éneket, akkor tovább énekeltünk. Ebbe be lehet kapcsolódni, de ha később jövünk, akkor megállunk a templom ajtajába, és ha a lelkész imádkozik, akkor Istenhez szól. Érettünk is. Ha igét olvas, akkor Isten szól hozzánk. Tehát akkor meg kellett állni, és csak ének alatt foglalhatjuk el a helyünket. Ezt mind Zoli bácsitól tanultuk meg. Nagyon szerettük, mert szigorú volt, de személyre szólóan is foglalkozott velünk. Ugye mi úgy ismertük meg szószéken. Ő bennünket viszont csak a konfirmáció oktatás alkalmával személyesen. Emlékezetes nekem az is, amikor konfirmációs, csendes napon gyalog, Bálint bokorba mentünk ki. Ő is velünk jött, nem kocsival, nem biciklivel, hanem gyalog. Végig énekeltük oda-vissza az utat. Hát ma már ez azt hiszem elképzelhetetlen, most csak nem nosztalgiázok, de ez így volt, ez megtörtént is. Mi nagyon szerettük az ige hirdetését, egyenesen kimondta azt, amit talán más lelkészek nem is, úgyhogy lehet, hogy 3x3-os le is hallgatták. Na, ez csak olyan magán beszél. Ennyit szerettem volna elmondani. Ennyien emlékeim vannak Zoli bácsiról, ami szívet melengető, és életem végéig ez el fog kísérni. Köszönöm szépen.
Nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy a Szokol és Barta család nevében egy pár szót szóljak Endrefi Zoltán lelkészről. Engedjék meg a kedves testvérek, hogy ne Endrefi Zoltánt lelkészként említsem tovább, hanem Zoli bácsiként, mert mi így hívtuk annak idején, életében. Az idekerülését és a mi családunkkal, meg a Barta családával kapcsolatát a szüleimtől hallottam sokszor elmesélve, hogy 48-ban, amikor idekerült Zoli bácsi, akkor ifjúsági órákat tartott, és ő foglalkozott az ifjúsággal, ami 33 éves fiatal lelkész volt. És ezekre az ifjúsági órákra jártak a Szokol testvérek, a Barta testvérek, fivérek, nővérek, és ott hallgatták Zoli bácsit, és az ő prédikációja megfogta őket. Ez Zoli bácsiról, mint szó volt, Finnországba is járt, és ott megismerkedett a felébredtekkel, a felébredt mozgalommal és a felébredt mozgalmak vezetőjével, akik élő hitű emberek voltak. És ő maga is élő hitre jutott, és már így került Nyíregyházára, mint élő hitű lelkész. És ez az élő hit, ami azt jelentette, hogy nem csak beszélt az igéről, hanem élte is azt. A saját maga életében és a családja életében is a Biblia meghatározó, Biblia követelményei meghatározóak voltak. És azt igyekezett betartani ő maga is, és a családjával betartatni. Tehát ez látható volt, hogy ő más, mint sok más ember. Éli is azt az igét, amit hirdet. És ez megfogta a fiatal kereső embereket, mint az én szüleim is, vagy a Bartáik is, és igyekeztek Zoli bácsival a kapcsolatot keresni, ezért heti rendszerességgel jártak a biblióráira, és sőt, nem csak a biblióráira, hanem Zoli bácsi lakásán is felkeresték, a lelki problémáik voltak, mert Zoli bácsi lakása a parókban mindig nyitva állt. Előttük, és aztán később mi előttünk is. És ez a kapcsolat tovább mélyült, egészen emberi baráti kapcsolat alakult, különösen édesapám és Zoli bácsi között, aki 1951-ben az esküvőjére násznagynak hívta meg Zoli bácsit, az apukám Szoka András. És utána a két család sorsa meg szinte egybefort, és nagyon hasonlóan alakult. Mindkét családban 7-7 gyermek volt, 7 családos gyermek, nagy családok voltunk, és az Endrefi családban is majdnem minden szokott egy gyereknek volt egy kortársa, akivel barátságban, jó viszonyban lettünk és voltunk. Jó barátság alakult ki. Tovább mélyítette ezt a kapcsolatot, hogy közös bibliórán jártunk, amit Zoli bácsi tartott a Zoli bácsiéknak a lakásán. Ahol minden héten találkoztunk, és a bibliórák után pedig közösen játszottunk. Nem csak a bibliórán voltunk együtt, hanem utána közös játék volt, sőt, mivel gyakran szombatra esett ez a bibliórá, akkor megkóstoltuk, és megkínáltak minket a Mária néni által készített nagyon finom süteményekkel is. Ez nagyon jó emléket hagyott bennünk. De fiatal gyerekként is az Endrefi Zoli bácsi bibliórái meghatározóak voltak az én számomra is, meg mindannyiunk számára is. Ott hallottuk először, hogy az ember az hármas lény, test, lélek és szellem, és hogy örökkévaló, és hogy nem itt kezdődik az élet a születéssel, és a halála meg nem ér véget, hanem csak egy közben átlépünk ezen, és folytatódik az örökkévalóság. Ezt tőle tanultuk, és ez a hitünk ott alapozódott meg, a mi hitünk is. És ez nagyon fontos volt abban a világ időben, amikor ateista iskolába jártunk, ahol pont az ellenkezőjét hallottam nap mint nap. A felnőtt bibliórák azok, ahol a szüleink jártak először, azok is hetente kétszer voltak. Először Zoli bácsiék lakásán, aztán pedig a Mandabokorban különböző tanyán, azt később pedig Barta Laci bácsiéknál vasárnaponként, meg azt a később pedig nálunk a Tűzoltó utcán. Ezek is különleges alkalmak voltak, már csak azért is, mert tanyán volt, és sokszor hóban, szélben, hófúvásban, és elakadtak a kocsik, és egymást úgy kellett kitolni az elakadásból, de ezek is mind inkább az összekovácsolódást jelentették számunkra. Zoli bácsi egy nagy tudású lelkész volt, nagy felkészültségű, mint hogy hallottuk is már, hogy több nyelven beszélt, és héberül is, és görögül is jól ismerte a Bibliát. Tehát, hogyha valamilyen mondani való a magyar Bibliából nem volt elég világos számára, vagy nem érezte elég mélynek, akkor elővette a görög Bibliát, és görögül olvasta, és abból új értelmet, mélyebb értelmet nyert bizonyos mondani való. És ezt megosztotta velünk egyszerű kis emberekkel, és hirdette nekünk ezen keresztül is az igét. És Zoli bácsi egyenes ember volt, és nem volt megalkuló. Különösen a bűnnel szemben nem volt megalkuló. önmagában sem, se a családjával szemben sem, és sem a mi életünkben sem. És nem csak általánosságban a bűn, hanem személyesen is. Ha elismerte valakiről, hogy valamilyen bűnt valaki meglátott, vagy szóba került, az keményen megítélte, szinte az ószövetségi prófétáknak a bátorságával, hogyha ha így fogsz, ezt fogod csinálni, ezt fogod követni, akkor el fogsz kárhozni. De hogyha valaki ez megilletett, és utolérte a bűneinek a súlya, akkor soha nem hagyta benne, hanem mindig fele Krisztusi szeretette, mindig felemelte, és megmutatta kimenekedés módját is. Tehát igazából Zoli bácsi olyan lelkész volt, aki mint a versben is volt, hogy legyen ekevas, aki beleszánt a földbe. Tehát ilyen lelkész volt, hogy beleszántott a földbe, hogy vegyük észre, hogy milyen bajok vannak a bűn következmény az életünkben, de hogy ebből van megoldás és van lehetőség ebből kimenekedni. Úgyhogy Zoli bácsi így emlékezünk, és meghatározó volt a szüleink életében is, és a mi életünkben is, mint gyerekek életében, második generáció életében is. Nagyon jól ismerte Luthernek a tanításait, sokszor idézett belőle, és Lutherrel együtt vallotta ezt, hogy a hívők és ez az egyik, életének egyik mottója, hogy a hívők élete minden nap megtérés kell, hogy legyen. Ezt sokszor elmondta, de ezt élte is, és tanította nekünk. De ugyanakkor nyilván nem dicsérni akartam Zoli bácsit, nem embert akarok dicsérni, hanem tudom, hogy Isten munkálkodott Zoli bácsiban, az Isten munkálta ezt, hogy ez így lett, és Isten munkálkodott rajta keresztül bennünk is, és közöttünk. Köszönöm, hogy meghallgattam.
Engem is, amikor felkért pénteken reggel Ildikó, hogy emlékezzek Zoli bácsira a mandaiak nevébe, hát meglepődtem egy kicsit, de utána nagyon megörültem neki, mert arra az ember emlékezni, akit ott a mandán és az abban a nagy körzetben, Kálmánházán, Felső Simán, Bálintbokorban, mindenki nagyon kedvelt, én is, arról nagyon könnyű emlékezni, jól emlékezni. Én fiatal koromban jártam a templomba, és ha Zoli bácsit hallottam prédikálni, akkor mindig megfogott az engem, amikor a megtérésről beszélt. Mindig elgondolkodtam azon, hogy hát mit kell csinálni, hogy kell azt csinálni. 1967-ben, amikor férhez mentem, Jakusbokorból, Mandabokorba, akkor meglepetésemre ő volt ott a körzeti lelkész. Nagyon megörültem neki, egész szoros kapcsolatba kerültünk, mert anyósomékkal nagyon jó kapcsolatba voltak. Amikor anyósom először hívott engem bibliaórára, én meglepődtem, és úgy gondoltam, hogy menjek én oda, aki most kerültem oda. De Zoli bácsi olyan szeretettel fogadott engem, hogy az már megnyert. És beszélgettünk sok mindenről, és amikor egy prédikációja után mondtam neki, hogy Zoli bácsi, honnan tetszik tudni, hogy ez mind megvan bennem. Azt mondta, bennem is az van, Erzsike. És ez olyan jó volt, hogy nem hagyott magamra, hanem tényleg átsegített engem azon. Azután én emlékszem arra, amikor ő hóba, télbe, nyáron, nagy sárba, még motoron közlekedett, hiszen akkor a tanyasi utak nem olyanok voltak, mint a mostan, hogy köves úton megyünk. Sokszor ott hagyta a motorkerékpályát a fasorba, és több kilométert megtett gyalog, azért, hogy a tanyákon eljusson a házakhoz. Minden pénteken, minden héten pénteken volt bibliaóra. Akkor énekeltünk, beszélgettünk, és minden első és harmadik vasárnap volt istentisztelet a kettőmandasi és az egymandasi iskolába. Amikor nekünk elkezdtek születni a gyermekek, 9 gyermekünk van, mindig nagyon jó tanáccsal ellátott engem a gyermekneveléssel kapcsolatban. Azután később, amikor már személykocsival jött, Mária néni is jött vele, akit én nagyon szerettem, mert annyira kedves, és olyan odaadó szeretettel tudott engem tanácsolni a gyereknevelésben is. A gyereknevelésnek a legfőbb az volt, hogy engedelmességre megtanítani a gyermekeket, mert a bűn is engedetlenség által jött be, úgyhogy az a legfőbb egy ember életébe. Zoli bácsi néha keményen megítélte a bűnt, de ott volt a szeretet is, mert megmondta a kimenekedés útját. Ha megtérsz és megváltozik a gondolatod Istennel, nem szembefordulsz, nem ellenkezel, akkor egész más lesz az életed. És valóban így van az, hogyha az Istennel nem ellenkezek, akkor az emberekhez is másképp fogok viszonyulni. Nagyon sok jó emlék fűz Zoli bácsihoz, a régi bibliaórákhoz, amikor a tanyákon, házaknál volt, itt megemlíteném Hulvejékat, Karaszékat, Szurócsákékat, Siskájékat, ahova mindenhova szeretettel mentünk el. Kedves éneke volt, a felmert az irgalom percei múlnak, ezt megpecsételte az, amikor hát mi már ott voltunk Szurócsákéknál a bibliaórán, és vártuk, hogy Siska Pista bácsiék hozzák Racskó nénit, és nem értek oda. Azért, mert már fel volt öltözve, és jött egy rosszul lét, és meghalt Siska Jucika néni kezébe. Ez egy olyan figyelmeztető volt mindannyiunk számára, és elgondolkodtató, hogy ennyi egy ember élet. És ezért kell az, hogy múlnak a percek és az idő. Nagyon nagy szeretettel gondolok és emlékszem vissza Zoli bácsira, mert tényleg nagyon hálás volt a munkája, nem csak neki, hanem Mária néninek is. Építő munkájuk volt, megítélték a bűnt bennünk, de magukban is, és úgy éltek, ahogy prédikált. Hála Istennek az ő életükért.
Most kérem szépen az énekkart, hogy jöjjön ide az oltártérbe. Bár nagyon kevesen vagyunk, de azért készültek erre az alkalomra is az énekkarosok. átadnám a szót Stankó Gyöngyi lelkész testvéremnek, hogy a befejező áhítatot megtartsa. Szeretném megköszönni kedves testvéreimnek, hogy eljöttek erre az alkalomra. Megköszönöm dr. Endrefi Ildikónak, hogy megszervezte ezt az alkalmat. Megköszönöm Orosz László író testvéremnek, hogy eljött közénk, és mindenek előtt azt köszönöm meg, hogy megírta ezt a könyvet, így sokunk számára közel tudja hozni Endrefi Zoltán testvérünk szolgálatát és az Endrefi családot és azt a vidéket, ahonnan eljött. Köszönjük szépen! Megköszönöm a hozzászólóknak is a bizonyságtételét, emlékezését, és testvéreim figyelmébe ajánlom még egyszer a könyvet, amit meg lehet vásárolni 2000 forintért a kijáratnál. A befejező áhítat után pedig minden kedves testvérünket várjuk szeretett vendégségre, egy rövid együttlétre, beszélgetésre a gyülekezeti teremben. A befejező ének pedig majd az áhítat után a 374. ének lesz. Az éneket is úgy választottuk ki Endrefi Ildikó segítségével, hogy ezek az énekek, a kezdő is és a befejező is Endrefi Zoltán lelkész testvérünknek kedvenc énekei közé tartozott. Az első egy Tranosziusz ének volt, ez pedig egy finn ének lesz.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg ülve Isten igéjét, ugye, mint azt megírva, találjuk Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levele, 4. fejezetében, a 18. versben. Meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába. Övé a dicsőség örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, szeretett emlékező jelenlévők, Pál apostol egy másik helyen Timóteusnak írja: ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr azon a napon az igaz bíró. De nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik várva várják az ő megjelenését. Futásomat elvégeztem. Amikor Endrefi Zoltán lelkész testvérünkről, szolgatársamról emlékezünk, akkor, ahogy az előadásban, az életrajzában hallhattuk, valóban az ő futása nagyon gazdag volt. Hosszú távot futott be, 90 esztendő alatt élete során, és nagy távolságokat tett meg. Felsőszeli, pozsonyi teológia, majd a vajdaság, azt követően Békés megyei szolgálat, majd Csömör, és ezt követően pedig a nyíregyházi gyülekezet, hogy hallottuk, 1948-tól haláláig itt szolgált és itt élt közösségünkben. Hálás vagyok, hogy az ő futásának olykor-olykor részese voltam, vagy tanúja, hiszen kora gyermekkorom óta, ami kicsi Csillag utcai házunkon keresztül vezetett az ő útja, szeretett feleségével, Mária nénivel együtt családi bibliaórákat tartott rendszeresen, ahol az egész környék utcabeliek, akik befértek az otthonunkba, együtt hallgattuk az igét. Mindig nagy öröm volt és megtiszteltetés, hogy mindketten részt vehettek az Endrefi házaspár ezeken az alkalmakon is szolgáltak közöttünk. Ilyenkor érezhetővé vált, hogy a távoli szószéki magasság, ami kicsit félelmetessé tette, emlékezünk az ő személyére, érces, kemény hangjára, kicsit tartottunk tőle, olykor-olykor, talán több is volt, mint távolságtartás ez a hozzáállás, mert kemény volt, és úgy tűnt, hogy sokszor megközelíthetetlen személyiség. És ezeken a családi alkalmakon is, aztán később más rendezvényeken vagy beszélgetések során kirajzolódott, különösen akkor számomra, amikor több családtagomat is eltemette, azt megelőző beszélgetésekben, hogy mennyire szeretetteljes, lelkipásztori, igazi lelkipásztori karakter volt, aki odafigyelt, meghallgatta a másikat, és valóban nem csak rutinos feladatként, hiszen a rengeteg szolgálata közben nem csak úgy vette ezeket a beszélgetéseket, mint megszokott és általános feladatot, hanem személyes volt, értékes, erőt és vigasztalást nyújtó alkalom. Futásomat elvégeztem. És azt követően 1969-ben konfirmandusa is voltam, ami ugyancsak meghatározó volt az életemben, hiszen az akkori csoport, konfirmációi csoport még igen nagy társaság volt. És emlékszem, hogy itt ültünk az első oszlop alatt a konfirmációi vizsgán, akkor még, mert aztán később is még egy ideig a vizsga és az istentisztelet együtt volt, tehát reggel 8-tól 1 óráig itt voltunk. Több mint 200 gyerek a templomban, a konfirmációi vizsgán és istentiszteleten. És emlékszem, hogy arra a kérdésre, amit feltett, elmondtam a válasz egyik részét, és hirtelen eltűnt a felelet második része az emlékezetemből, és hát láttam rajta, hogy nagyon szomorú, és aztán mondta édesanyámnak, hogy hát Ilonka, pálcák törtek felettem, akire nagyon számítottam, az is elakadt. Na hát nagyon kellemetlen volt az egész történet, nyilván nem ez a legnehezebb próbatétele az életemnek, de erre nagyon emlékszem, hogy utána is vigasztalóan állt hozzá ehhez a kisebb kudarchoz, a konfirmációi vizsgát illetően. Futásomat elvégeztem. Egy egyházi gyülekezetben szolgált évtizedeken át. És ahogy hallottuk a testvérektől, a különböző alkalmakon, helyszíneken, mindig bátran és minden megalkuvást nélkülözően szólaltatta meg Isten igéjét, az üdvösség üzenetét Jézus Krisztusban. Tudjuk, hogy az ő élete szolgálata, és hisszük, hogy Isten akaratából beteljesítette azt, amire elhívta Ura ebben a közösségben. És hála Istennek, hogy most többen vagyunk itt azok közül, akik még a 70-es évek végén, 80-as években együtt szolgálhattunk ebben a gyülekezetben. Endre Fi Zoltán lelkésztestvérünkkel korrekt volt, és távolságtartó. Olyan értelemben, hogy semmilyen rágalmazás, vagy kétértelmű, vagy gyanakvásra okot adó információt soha nem adott ki, és nem próbált ellenségeskedést szítani, és nem is akarta, mi volt a saját zárt világa, ami sokszor úgy tűnt, hogy egy védekező mechanizmus, de aztán, amikor szükséges volt, meleg szívét és szeretetét nagyon sokszor megtapasztaltuk. És futásomat elvégeztem, ami emlékezetes számomra, hogy az első temetési szolgálatomon is együtt lehettünk a ravatalnál. Az északi temetőben sok-sok félelemmel és ijegységgel készültem rá, de nagy biztonságot jelentett, hogy ő akkor ott állhatott mellettem, és együtt mondhattuk a feltámadás és az örök élet üzenetét az ott akkori gyászoló családnak. A veres harcot megharcoltam. Zoli bácsi, valóban a szó biblikus értelmében nemes ember volt, aki nem ereszkedett le alantas hétköznapi vitákba, nem bonyolódott be lelki stílű szójátékokban vagy emberi eseményekbe, távol tartotta magát a konkrét, legalábbis a gyülekezeti szinten, a politikai megnyilvánulásoktól is, és ez az utólag és a messze néhány évtizednyi távolságból ez különösen is értékes, hiszen egészen más időket éltünk akkortájt. Ami közel hozott még, az egy másik aprócska, de nagyon fontos esemény volt. Úgy kerültem az Endrefi család közelében, mármint hogy a parókiára, hogy Endrefi Tamás fogorvos lett, és hozzájártam már nagyon fiatalon kezelésekre, és ott éreztem azt a tiszta, a szó lelki és fizikai értelmében levegőt, ami abból a parókiából áradt. Hatalmas család, és mégis mindig ragyogó tisztaság, barátságos fogadtatás egy ilyet fogorvosi kezelésre váró ember számára különösen is megnyugtató volt, hogy még a piciny váró szobában vagy előtérben is mindig hétköznap bármikor mentem, friss virág volt a vázában. Mária néniről egy rövid megemlítést mégsem hallgathatok el, hiszen a kevesebb szó esett ma. Nagyon odaadó édesanyja volt, és a gyülekezetben is nagyon konkrétan és korrektül végezte munkáját. Beszélgetések során kiderült, hogy nagyon nevelt, olvasott, tájékozott ember, aki nem csak a mosogatáshoz és a gyerekneveléshez ért kiválóan, hanem érdekli a világ dolga, a hétköznapi környezet és az a világ, amiben élünk. A nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem. Endrefi Zoli bácsi egy látható világban érzékelhető és olykor érthetetlen egyházban harcolt, küzdött, futott. Olykor sétált, olykor gondolkodva bandukolt ezen az úton, ami az Isten elindította, de biztos, hogy mindenkor az a cél lebegett előtte, amit az apostol mond, hogy a korona, a megígért igazság koronája ővé legyen majd Isten országába. Mennyire bírjuk a futást, mennyire vagyunk tisztában azzal, hogy amit ránk bízott Úrunk, azt nem csak néhány száz méteren kell világcsúccsal futni, hanem sok-sok kilométeren át, sok százezer kilométeren keresztül a kitartó, hűséges, mindig újra kezdeni tudó szolgálatot és hitet áldja meg az Isten. Így emlékezünk és emlékezem szeretettel Isten igényének fényében és tükrében lelkész testvérünkre, és vigyük magunkkal és őrizzük szívünkbe az apostol szavait. A korona, amit Isten ígér, az üdvösség, az örök élet Jézus Krisztusért, az elismerés, ugyanakkor a felhatalmazás jele is. Elismerés az igazság koronája, végső ajándéka annak, hogy Isten meghívottai vagyunk, hogy nem felesleges, hogy nem értelmetlen, hogy nem üres futás és eredmény nélküli az életünk. Isten áldásával megérkezhetünk oda, ahová meghívott, oda, ahol mindenkinek helye van, kapuak, ahová Jézus Krisztus által mindannyian megérkezhetünk. Így az igazság koronája, a felhatalmazás jelképe is. Isten felhatalmaz, megbíz bennünket. Elindít, hogy az ő ereje által végig vigyük az utunkat, megérkezzünk a célba, és az ő országának örök polgárai lehessünk. Hiszük, hogy Hendrefi Zoltán odaérkezett, a korona eltétetett számára, és várjuk a feltámadás bizonyosságában, hogy egykor majd együtt ünnepelhetünk az ő közösségében is, Isten országában örökkön örökké. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságod. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Isten békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
Megismétlem a meghívást a szeretett vendégségre, minden kedves testvérünket szeretettel hívjuk a gyülekezeti terembe. Mielőtt elköszönnék innen, megköszönöm Endrefi Attilának az orgonajátékot, ő is az Endrefi család egyik sarja, és ő ült ma az orgonánál. Köszönjük szépen! Erős vár a mi Istenünk!